naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Péntek van, délután van, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a fintech világa, és azt ígértük, itt van Siklós Bence, a PIK tanácsadója a stúdióban, és egy jó messzi hívás egészen Balig, Kovács Krisztián van a vonalban. Szia Krisztián, üdvözlünk!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Hát ez most nem turisztikai műsor lesz, ugye, hanem részben, egészben fintech műsor is, de kicsit mesélj magadról, hogy kerülsz Balira, mit csinálsz Balin?
Hát mi kereskedelmi komplexumokat építünk Balin, és immár már 4 éve költöztem ide. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért költöztem ide, de igazából az egész az intuíció alapján jött, mert Magyarországon egy, nem tudom, egy picit ilyen gubót éreztem a torkomba, és azt éreztem, hogy szeretnék egy szintet feljebb lépni. Sose gondoltam volna, hogy ez Bali lesz, mert nem volt nekem semmilyen munkalehetőségem, se kapcsolatom, se bármi, ami miatt azt gondoltam volna, hogy igen, költözünk ide Balira, de ugye az intuíció idehozott, és úgy néz ki, eléggé be is jött. Szóval ugye jelenleg kereskedelmi komplexumokat építünk itt Bali szigetén.
Luxus komplexum is fókuszban van, ugye?
Csak ötcsillagos luxus komplexumokat építünk.
És kik a befektetők? Honnan jönnek a befektetők? Mert azért Bali mindenképpen vonzó, azt gondolom, befektetési szándékkal is.
Igen. Igen, nem tudom, hogy láttátok ugye a social médiában, de én nagyon sokat vagyok Dubajban is, valamint Szaúd-Arábiában is, mert onnan nagyon sok befektetőnk jön ide, és ugye ott szponzorálom én személyesen a legnagyobb luxus autóeseményt, a 2555-öt, szóval ezáltal ugye Dubajban és Szaúd-Arábiában is nagyon sokan jönnek hozzánk Európából, azon belül Magyarországon, ugye a személyes márkám miatt, ugye egyre jobban közismert lett ugye Bali és a Bali befektetési piac, és azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenleg a 117 ingatlanból, amit építünk, közel 50-55 magyar befektetőnk van, ami úgy gondolom, hogy elég számottevő.
Most az elég komoly kommunikációs média hadjárat vette körül ezt a lehetőséget, ha jól értékelem, vagy jól érzem, vagy jól érezzük, mert most erről nagyon sokat lehetett hallani.
Szerintem ez még csak most fog jönni, mert szerintem a csap elkezdett megnyílni, de még nem folyik a csap, hogy érted, mire gondolok. Szóval ez hamarosan mindenhol Bali lesz, az összes utazási iroda Balira fogja szervezni az utazásokat, mindegyik televízióban, az lesz reklámokban, úgy gondolom mindenhol.
Hát ez vannak óvatos hangok, és nem tudom, azok elértek-e hozzád, mert ahogy ez a csap kinyílt, azért csomóan hirtelen óvatosak lettek, és azt mondták, hogy ez nagyon messze van, csak óvatosan, legyenek referenciák, legyenek garanciák, tehát ez, nem tudom, ebből ott mit érzékeltél. Magyar oldalról, én most a magyar kommunikációt
Igen,
mondom.
Ez nem feltétlen csak magyar, hanem ez egy ilyen átlagos európai gondolkodás. Ugye, hát a Netherlandről, ugye Hollandiában is nagyon sok befektetőnk van, és ott is eléggé szkeptikusok az emberek, de igazából nagyon sok mindenki ugye bankba tartja a pénzét, amit én abszolút ugye nem értek, mert tegyük fel, 4 évvel ezelőtt még Covid volt, most 3 évvel indult a háború orosz és Ukrajna között, és ki tudja, bármi lesz, a bankok bezárnak, mindenkinek oda veszett a pénze. Szóval én úgy gondolom, hogy semmi sem annyira biztonságos, mint egy ingatlan. Én nem tartom biztonságosnak azt, hogy valaki a pénzét a bankba rakja, az, hogy befektesse, tegyük fel állampapírokba, ahol vagy tőzsdére, vagy aranyba, és azt se tudják, hogy hol van a pénzük. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a fizikális ökszet, az szerintem ezek az eszközök azok sokkal megbízhatóbbak, én úgy gondolom.
És hogyha már ingatlan, akkor miért pont Bali? Miért lenne ez jobb választás, mint bárhol máshol a világon?
Ugye ez mindig kvázi a hullámokat kell megnézni, hogy merre halad a flow, és merre van az attention, ugye a figyelem, mert a figyelem az egyenlő pénzzel. És az elmúlt 4 évben Bali lett ugye a leghíresebb turisztikai destináció, ugye ezt lehozta a Forbes, lehozta minden világszerte az elmúlt években, valamint most már a legnevesebb befektetési destináció is. Ugye már nyilván, hogyha valahol nagy a nézettség, nagy a figyelem, mindenki ide szeretne jönni, akkor hogyha valamire high demand, szóval nagyon nagy a kereslet, akkor nyilván itt kell az embereket kiszolgálni étteremmel, termékekkel, ingatlannal, bármivel. És ugye ez mindig így lesz. Minden nagyobb vezető, akik vezetnek országokat, vezetnek cégeket, tudják, hogy egyszer nekik meg kell változni, egyszer egy új piacra kell lépni, és egyszer minden véget ér, annak érdekében, hogy valami új szülessen. Most jelenleg Bali van itt. A következő 5-8 évben.
A múlt héten próbáltunk hívni, és azt tudtuk, hogy ott a térségben, hát pár ezer kilométerre. Ott ugye tájfun pusztított, és már féltünk, hogy azért nem tudunk veled kapcsolatba lépni, mert hát oda is valami elért. Szóval igazad van sok mindenben, akceptálható a nézőpontod, de azért egy nagyon távoli helyen egy ingatlan, ami azért nagyon sokaknak nagyon messze van fejben. Még a térképen se tudnák elhelyezni egyébként, de lehet, hogy a pénzüket már mozdítják abba az irányba. Szóval érted, azért kérdőjelek bárhol lehetnek a föld bármely részén egy ingatlannal kapcsolatban, nem? Tehát ez azért hozzá kell tenni, azt gondolom, a teljes képhez.
Így van, azt ugye mindig azt tudni kell, hogyha tegyük fel, bárki lakjon akár Magyarországon is, és ismerjük az európai fejlesztőket is, ott is vannak csúszások, ott is vannak bakik, szóval ez előfordulhat bárhol, bárkivel, bármilyen körülmények között. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudok hirtelen felülni egy repülőre, és azonnal ott is lenni, de ott van a másik kérdés, hogyha most tegyük fel, a másik utcában lenne neked a befektetésed, és csak átgyalogolnál oda, onnan se tudnál tenni semmit. Szóval ez sajnos a szörnyű valóság, de úgy gondolom, hogy mindenkit vissza kell hozni a realitásnak a talajára, annak érdekében, hogy megértse, hogy merre mozog az egész gazdaság, merre kell most befektetni, és hogy milyen kockázatok kajának, és mi az a kockázat. Igazából a kockázat az információ hiány. Mert valakinek, ami kockázatos, az lehet, hogy nekem nem. Tegyük fel, hogy én egy profi atléta lennék, és most hirtelen akarnék csinálni egy hátraszaltót, probléma nélkül meg lenne. De hogyha nem tudok hátraszaltózni, akkor nyilván ott van a kockázatnak az esélye, hogy én eltöröm bármimet. És ugye ez az egész az információ hiány, az, hogy valamire nem képes, vagy valamit nem tudunk, és nem elég széles a perspektívánk arról, hogy mi fog valójában történni. Mert nagyon sokan beszélnek itt a bitcoinról, és én nagyon régóta, több éve vagyok ugye bitcoin befektető, és nagyon sokan azt mondták, tegyük fel, hogy amikor ott állt 60-80 ezernél, hogy hú, ez nem fog feljebb menni. De én igazából azt tudom erre mondani, hogy nekem nem volt elég a tudásom ahhoz, hogy amikor ez a bitcoin volt $100, akkor én befektessek hozzá. Mert én nem tudtam eleget arról, hogy meglépjem azt a lépést, hogy nekem ez később jövedelmező legyen. Szóval én úgy gondolom, ez minden perspektíva és minden információ kérdése, az, hogy mi a kockázat.
Hát meg bizalom, mert nem bíztál annyira talán, az is benne volt. Oké, az információ, meg nem bíztál benne, aztán most meg már látod, hogy most éppen hol tart. De ha majd, aztán majd gyere majd vissza azzal, hogy miért robbant ez az ingatlan piac, és miért éri meg befektetni, meg hogy áll itt a bérleti hozam viszonyítása más desztinációkhoz képest. Csak ha már most a bitcoin jött, akkor a Bence adja jön a fintech vonallal, mert mégiscsak ez egy fintech műsor.
Igen, tehát itt a személyemben bennem is egy nagy kriptofan van.
Ti már ketten vagytok.
Igen, úgyhogy én is megláttam a bitcoinban a lehetőséget anno, de ennek kapcsán kérdezném tőled azt, hogy amúgy egyre többet hallani az ingatlanok tokenizációjáról például, és blockchain alapú befektetési modellekről. Ugye itt a tokenizáció lényege az, hogy egy valós eszköz, például egy villát, házat, vagy egy egész komplexumot digitális tokenekkel. Igen, és akkor mindegyik egy tulajdoni hányadot képvisel, ami a blokkláncon keresztül kereskedhető, eladható, vehető. Ugye ennek következtében nem csak a nagy befektetők vehetnek részt prémium projektekben, hanem kis befektetők is, akár pár száz dollárral, így van. És hogy látod ezt te, szerinted ti gondolkodtok azon, hogy bevezessetek egy ilyen modellt, vagy szerinted ez még túl korai a piacnak, nem érett meg rá?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Egy korábban, egy pár héttel ezelőtt egy egész neves ismerősömmel beszéltem erről, az Andrew Tate-tel, mert pont erről volt szó, hogy mennyire fog megváltozni az egész ingatlan piac, és hogy a kriptó az mennyire fogja megváltoztatni magát az ingatlan piacot. És ugye pont nekem ezt mondtam neki, hogy minden tokenizálva lesz. Szóval úgy gondolom, leginkább az ingatlanok is. Mert ezeket az épületeket, amiket most építenek, nem is hogy épületeket, városokat építenek. Olyan városokat építenek, amikről ti nem is tudtok. És még én sem. Szóval olyan városok épülnek a háttérben, amiről nem tud senki, hogy ami csak pár év múlva fogja feldugni a fejét, ahol már az egy teljesen új világ. És ott nyilván már ezeket az ingatlanokat az új generációnak építik, az új pénznek, mert ugye a new money-nek, akik nem ott ülnek a pénzen, már tegyük fel több száz éve, hanem akik most keresték meg a pénzüket. És nyilván, hogy ezt a gazdaságot valahogy fent kell tartani, és csak így lehet úgy gondolom fenntartani a gazdaságot, hogy mindenkinek lehetőséget adjunk, hogy harapjon egy szeretet a tortából, kapjon egy szeretet a tortából, és úgy gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, hogy ez ne jöjjön be, mert ugye most, hogyha megnézzük a BRICS-et, és a BRICS is ugyan minden nemzetközi tranzakcióját is már kriptóban csinálja, és most Thaiföld ugye bevezette a BTC alapú fizetéseket, és ugye már Indonézia belépett a BRICS-be, mi ezt tudtuk már 3 éve, hogy meg fog alapulni a BRICS, hogy Indonézia be fog lépni, és azt is tudjuk, hogy a kriptó is itt is legálissá válik ugye Indonéziába, és mert ezek már csak pár lépésre, és ott is vagyunk az, hogy tokenizálják az összes ingatlant, és mindenkinek lehetősége legyen egy ilyen kvázi kisebb hozamú, és kisebb kockázattal járó befektetést csinálni.
Igen, itt amúgy visszacsatolnék rá, hogy amúgy ezek a dolgok már korábban is jelen voltak, itt például a 2021-es metaverzum felfutásban, ott nagyon erősen jelen voltak ezek az ingatlan tokenizációk, például a Decentraland és a The Sandbox is kínált telkeket NFT-k formájában, de aztán láthattuk, hogy ez a hype ez elhalt mostanra ebben a formájában.
Elmondom, hogy ez miért van. Ez azért van, mert hogyha a kormány azt akarja, hogy te menjél afelé, akkor fogja támogatni. Ez ugyanúgy, mint az infrastruktúra. Hogy lehetsz bárki, bármekkora influencer, youtuber, hogy vegyünk itt ezen a térségen ingatlant, vagy bármit, az semmit nem ér. Hogyha a kormány nem azt mondja, hogy figyelj, én fogok építeni kórházokat, erre fogom hozni az autópályát, és ezt lehetővé fogom tenni, akkor az teljesen mindegy, hogy ki mekkora influencer, és ki mekkora cég is, hogyan áll be mögé. Nyilván a Bitcoin az azért futott fel, mert nem egy bank, nem egy ember, nem csak az Elon Musk, nem csak Trump, hanem ezek már csak habok voltak a tortán, hogy ez az egész kiforja magát. Szóval ennek mindennek össze kell állnia.
Aha. És hogyan készültek arra például, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a kereslet és a hozam Balin, például a turizmus növekedésével, ez egyre vonzóbb, a digitális nomádok szám.
Ahogy említettem, hogy tegyük fel, bármilyen nagy vezető, bárki, aki vezeti az országot, régen Angliában ott voltak a mafiózók, akik vezették az utcákat. Tudták, hogy az egyszer véget ér, tudták, hogy egyszer egy más világ lesz. És ez ugyanúgy ott van Dubajban, és ugyanúgy ott van Európában. Most Európát el kell felejteni a következő 15 évben. Dubajból az elmúlt 5 évben tudtuk, hogy fel fog menni, és hogy milyen erős gazdasága és ingatlan piacá fog kialakulni. Most ezt tudjuk Ázsiáról. A következő 5-8 évben Ázsia fog dübörögni, inkább úgy mondom, hogy 8-10 évben, és utána jön majd egy új változás. Utána majd feljönnek Szaúd-Arábiának az új városai, és majd feljönnek majd az új városok. Szóval én úgy gondolom, a következő 5-8-10 évben csak Ázsia, Indonézia, ugye mert építik már az új fővárost itt is, Nusantarát, ugye Jakarta minden évben süllyed, és 2030-ra kész lesz Nusantara, erről fel tudtok rá tudtok googlizni, és látjátok a Life Construction-t, hogy hogyan áll a futurisztikus város, és Indonéziának mindig itt lesz Bali. És Bali lesz az első ilyen spirituális helye, és Bali mindig meg fog maradni Balinak. Úgy a spiritualitás, a természet és a környezeti adottságaiba tekintve.
De Krisztián, akkor is, hogyha így emelkedik a látogató szám, most néztek, ugye, hogy 6 millió volt 19-ben, 25-re ez már 8 millió, és hogyha épülnek ezek a resortok, épülnek ezek a komplexumok, és mindenki Balit keres, és mindenki oda akarja vinni a pénzét, nem gondolod, hogy azt az ártatlanságát, ami miatt mentek oda az első milliók, azt elveszíti?
Ez egy olyan kérdés, amit az embereknek így 90%-a nyilván szeretne tudni. Tehát, hogyha ebből a kérdésből hátraépünk egy lépést, és megnézzük a nagyobb és szélesebb perspektívát, akkor rájövünk arra, hogy a kormány azt szerette volna, hogy mindenki itt építsen. Mert hogyha mindenki itt épít, akkor ugye egyre többen beszélnek róla. Nagyobb az ötens, nagyobb a figyelem, ezért több pénz és több erőforrás ugye áramlik ide be. De ezt követően azt mondta a kormány, hogy figyeljetek, maradjanak csak a jó developerek, maradjanak csak a jó fejlesztők, és szépen építkezzünk, és most már egy kicsit lassítsuk le az egészet, és mindenkinek minden dokumentumot, és minden céges adatoknak átláthatónak kell lenni, annak érdekében, hogy ti tudjatok haladni. Ugye ez azért nagyon fontos, mert akkor így le is lassítják az építkezéseket, mármint úgy értve, hogy nem 1500 darab fejlesztő lesz, hanem csak meg lesznek a nagyobb fejlesztők, akik időben befejezik a projekteket, minden dokumentumot rá tudnak adni, és ugye így meg is fog maradni a turisztikai része, a természet, a spirituálitás világa. Szóval a kormány ezt már tudja már 3-4-5 éve, hogy ez lesz. Ők már tudják a következő lépéseket, és Bali meg fog maradni Balinak. Ezt garantáltam mondom.
Egy utolsó dolog még, hogy azért mennyire fontos, ha már itt a metaverzumot hozta a Bence, hogy ez nyilván nem a metaverzum Bali, de hogy mennyire fontos a transzparencia, az átláthatóság. Ugye azt láttam, hogy nem tudom hány tucatnyi kamerával közvetítitek az építkezést, ugye? Tehát bárhol van a világban a befektető, az kézzel foghatóan lássa egyébként, hogy mi történik. Az egy nagyon tudatos és fontos lépés, gondolom.
Ugye ez nagyon-nagyon fontos a transzparencia, és ugye a transzparencia az a bizalom érdekében fontos. A bizalom ugye meg az információ. Mert hogyha valakinek van valamiről információja, akkor ugye van egy bizalma is felé. És hogyha már mindez a kettő megvan, akkor gondolják, hogy át is látható az egész, mert ugye átlátható. És az elmúlt 4 évben körülbelül 10 000 emberrel beszéltem, és hallgattam meg mindenkinek, hogy mit szeretne, hogy milyen befektetést szeretné, és mik lennének a vágyai, és ugye én, mint a Remark Property Groupnak az egyik tulajdonosa, ezeket mind lehetővé is tettem. Mert én azt szeretnék, egy olyan befektetést kínálunk, amit úgy gondolom sokkal biztonságosabb, mint hogyha valaki a saját háza melletti egy utcára fektetne be. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, mert mi ezért is rakunk ki 16 darab kamerát élőben, bármikor tudják követni. A lehető legjobb garanciákat, építkezésre, hozamra, mindenféle biztosítást, és a lehető legnagyobb átláthatóságot, mert nekünk ez egy hosszú távú dolog. Mi nem azért vagyunk itt, hogy keressünk most, tegyük fel 6-8-10-15 millió dollárt egy darab projekten, abszolút nem, hanem mi ezt szeretnénk nagyon hosszan csinálni, és hogy annak érdekében, hogy mi ezt nagyon hosszan tudjuk csinálni, akkor az nekünk egy több ezer befektető kell, akik minden egyes alkalom azt mondják, hogy igen, delivertétek, ugye azt jelenti, hogy teljesítettetek mindent, amit mondtatok, és megint jönnék. De most tegyük fel nem egy ingatlannal, hanem kettővel vagy hárommal. Szóval nekünk ez a cél. És ennek érdekében ugye a transzparencia és a bizalom az nagyon-nagyon fontos.
Milyen idő van most Balin? Egy kicsit mesélj erről egy percben. Itt most mínuszok vannak már lassan reggel.
Az előbb jöttem haza az irodából, és néztem, hogy a barátom itt túszik a 8 méter hosszú medencénbe, és akkor még sütött a nap, de egy 20 perc most beborult, ugye, most jön a monszum időszak, de ez abszolút ugye nem effekteli, szóval ez nincsen ráhatásra ugye magára Balira, mert mindenki mindig akar jönni Balira, és teljesen mindegy, hogy szakad az eső, utána kisüt a nap, szóval ez abszolút ez normális, és az a meglepő egyébként itt a monszum időszakban, hogy az árak még emelkednek is, mert mindenki itt szeretne karácsonyozni, szilveszterezni, és őket nem érdekli, hogy eső van. Majd kisüt a nap délután, utána megint eső van. De most jelenleg az idő tökéletes.
Azért meg ne fázzon a barátnőt is, köszönjük a beszélgetést, jó?
Elég jó idő van, itt nem lehet megfázni.
Kovács Krisztiánnak nagyon szépen köszönjük Baliról, ez volt a Fintech Világos Siklós Bencével, a PIK tanácsadóval. Jó munkát nektek, majd figyelünk rátok. A kamerán keresztül is, Krisztián, köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.